Harmadik rész.
Fele barátok. A művelődési kör nagy termében megtartott irodalmi est fénypontját a göregáboros utánérzésekben dús Janiga Lajos képezte. Amikor a sor rákerült, és ő fölállt, hogy meghajoljon, mint tette a többi is előtte, egyszeriben úgy lett vele, hogy már csak nem kezd mindjárt
se szó, se beszéd
olvasni.
Hangos szóval ugyan nem merte üdvözölni az egybegyűlteket, hiszen azt már a doktor úr a legelején megtette. Ehelyett oly hálatelt arccal kezdett el hajlongani hol jobbra, hol balra, hol előre, mint egy színész, akit harmadszor tapsol vissza a lelkes közönség.
Szinte úgy érezte magát, mintha botra tűzött kis batyujával a vállán ringó járásra bandukolna az árvalány hajtermő rónán.
Forrai Gábor ezen abba hagyhatatlannak látszó hajlongások során egyre biztosabb volt abban, hogy csak még egy perc, és menten elsüllyed, mert ha nem, hát szélütötten fogják elhurcolni innen a mentők.
A többiek is egytülen egyik csak ültek, maguk elé meredve és szemlesütve. Még hajnal Emil is lemondott a messzeségben rejlő távlatok fürkészéséről ez egyszer. Ede pedig meg sem állt a férfi öltözőig, ahol zavartalanul kihahotázhatta magát végre.
Janiga Lajos hálatelt hajlongása azonban oly mély benyomást tett a közönségre, hogy az röpke tétovázás után valóságos taps orkánban tört ki.
És ekkor már Janigán,
noha időközben épp elégszer intették titkorrendre,
oly méretű meghatottság vett erőt, hogy képtelen volt-e követelménynek eleget tenni. Köszönöm, köszönöm, rebegte elcsukló hangon, örömkönnyeivel küszködve.
Csak Forrai szavai tudták észretéríteni végül, vagy tán inkább mindenre elszánt tekintete, ahogyan felé sziszegte. Azonnal kezdjen el olvasni, maga átkozott marha!
Tény, hogy a megjegyzés Janigát a könnyezésből egészen kizökkentette, és azon nyomban belekezdett az érdekcsigázó fölolvasásba.
Mennyhárt Irén az első sorban foglalt helyet.
Ki gondolta volna még reggel, hogy ő ide elvetődhet?
Szemtől szembe Hajnal Emillel, akit a tragikával ellentétben ez a közelség most igencsak ingerülté tett.
Mennyhárt Irén egy nyilvánvaló ridegséget az ellenállhatatlan művészet számlájára írta, mely kedvese fejét most tőle elcsavarta.
Áhítattal hallgatta a felolvasásokat sorban, bár élete nagy napjának tekintve ezt a mait is, figyelme szerte szétszaladt egy-kettőre, s minthogy így is gyönyörűnek érezte az estet, meg sem kísérelt a fölolvasásoknak szentelni némi figyelmet.
Gyönyörűek voltak a versei, áradozta könnyezésből alig lábadozva Hajnal Emilnek utóbb, aki viszont szinte gyilkolni tudott volna egyszeriben kilábalhatatlan fölháborodásában. A verseim... Miről beszél maga? Soha életemben nem írtam verset.
Mennyhárt Irén nagyon megszeppent erre. Hirtelenjében sehogy se jutott eszébe, mi lehetett akkor vajon, amit Hajnal Emil fölolvasott az imént. Így aztán nem ismerte szóba hozni, hogy azért Jadika úr is, vagy minek is hívják, gyönyörűen olvasott. Az volt a legszebb benne, hogy valósággal énekelte.
A háta mögött Gizi néni, a Krizsán Patikus úr nenája, föl is kiáltott nagy elragadtatásában. Istenem, de gyönyörűen adja! Amíg ilyen legények teremnek, bizony Isten nem veszik ki a mi fajtánk!
Az irodalmi est után Forrai sétált egyet Aurellal, a Vega Party Párizsban. Nagyapánk szótlanabb volt, mint eddig bármikor, pedig barátja azt hitte, e szótlanságot fokozni alig, ha lehetne.
Forraira jótékonyan hatott a némoság, mert ahelyett, hogy fölháborodását részletezte volna, lassanként ő is ráhangolódott a hallgatásra. Némi idő után azt kezdte érezni, már nem külön-külön, hanem együtt hallgatnak. Sőt, az is lassacskán föltűnt neki, hogy ez a szótlanság beszédesebben fejezi ki mindazt, amit a nap eseményei újra felszítottak, föltehetően mindkettőjükben egyaránt, mint a kétségbeesés és harag még oly érzékletes szózuhatagai is.
Aurél mindössze egyszer szólalt meg. Röviden elmondta, hogy Romániába szeretett volna utazni, az erdélyi Helikon évi összejövetelére. De a hatóságok útlevélkérelmét kereken visszautasították. Szlovenszkóról, ahova ugyancsak hívták, nem is beszélve Pestről, még álmodnia sem szabad. Évi szabadságát Olaszországban tervezte eltölteni. Erre hatósági engedélyt úgy szintén nem tudott kieszközölni.
Így van jól, gondolta magában Forrai Gábor mindkettőjük nevében, miközben keserű érzésekkel forgatta a fejében mindazt, ami e belenyugvás éles ellentéte.
Így van jól, gondolta nagyapánk is, vigaszt keresve a teljes kétségbeesésben. Miután Forrai Gáborral a sólyomnál elváltak egymástól, visszabandukolt...
Ó, Szajna, ó, Arnó!
A Vega partjára. Újra erőt vett rajta az ismerős, huzamosabb idő óta éjszakáról éjszakára ismétlődő, s mégis megszokhatatlan érzés. Mintha önmaga kísértette volna ilyenkor, úgy zárkózik el napvilágnál, szándékolt felejtéssel, tompasággal, szapora föladatvállalással, az éj leple alatt fogant gondolataitól.
Ám ilyenkor annál védtelenebb, nálánál jóval hatalmasabb erők lökik, mint feneketlen sülyeztőbe, valamiféle örjítően éles eszméletbe. Mint önmagáról levált, mint napvilágnál felvállalhatatlan tudat beszél belőle valaki most is.
Egyre szigorodik, úgy teljesedik a ránk szabott zárlat. Járkálatunk oda és vissza. Hím, itt a Vega partja, túl rajta, a víz mélye maga a végtelen, ahova vágyódsz. S hogyne? Így szilárdul beékelve az ínségbe, alig két lépésre. Nem itt egy tócsa, ha fölé hajolsz, ráismerhetsz tükörképedre. Lád, mennyien vagyunk már is. Meg annyi szála, ága boga a hálónak, ahova nézel, és ahová nem. Beszövik létünk. Kötve, láncolva, bilincselve e tenyérnyi rökhöz, ahol élünk. Hallod a kutyák csaholását? Idegent, ellenséget szimatolnak a langy estében is. Ránk nem ugatnak. Mi felebarát vagyunk. Önmagunk hűséges felebarátai a sírig. Beékelve a honi rögbe, tudod jól, csak sínylődhetsz. Úgy mehetsz el, hogy nem mehetsz el. Mindenütt másút hiányoznál már. Önmagadnak.
L'amor que move il sole e l'altre stelle. Alig két éve Szirakúzában mekkora neki buzdulással vallotta ezt Ulrike Langnak. A penzió nerózában ismerkedett meg Ulrikével. Bensőséges kapcsolat szövődött kettejük között, ahogy mondani szokás. A következő évi szabadságát is együtt tervezték eltölteni, ugyancsak Szirakúzában. A hatósági szervek azonban keresztül húzták számítását. Nem mondhatjuk, hogy Aurél külföldi útjai során úton útfélen ismerettségeket kötött, ebben zárkózott alaptermészete mindenkor gátolta. Noha be kellett ismernie önmagának, mindig is örült a különböző penziókban adódó, semmitmondó fecsegésekre való alkalmaknak. Vitakadás volt, abban némi öntetszelgés is, ahogyan egy-egy ilyen csevegés alkalmával váltogathatta a nyelveket kedvére egyre másra. Ha idegen nyelven szólalt meg, valahogy mindig a mutatvány sikeres véghezvitelén volt a hangsúly, magával a tartalommal pedig, mintha nem is lett volna elszámolása, se önmagával, se mással. Ulrikével való beszélgetései azonban kivételt képeztek, minthogy egyre inkább úgy tűnt Aurélnak, amit anyanyelvén gondolkodva megoldhatatlannak vél, arra idegen nyelve már is adva van a pontos válasz. L'amour que move il sole.
A pensione Rózában napról napra közelebb került Ulrikéhez, míg a többiekkel való kapcsolata egyre nyilvánvalóbban csak merő udvariasságon alapult, némi nyelvről nyelvre vándorlással járó öntetszelgéssel fűszerezve. Ulrikével sétálgatás alkalmával találkoztak össze, majd lassan rendszeressé vált, hogy együtt sétálják végig a délutánokat. Ulrike viselkedése Aurélt egy-kettőre ráeszméltette, hogy az asszony nem szenvedheti az üres járatokat a beszélgetésben. Elmondta neki, hogy egy berlini professzornak az özvegye, férje részt vett a kommunisták illegális tevékenységében, s ő, a megboldogult nyomdokaiba lépve, maga is támogatja a munkát, üzeneteket, levél és pénzküldeményeket továbbítva utazgat szerte Európában.
Aurél mind mélyebb megbecsüléssel tekintett újdonsült barátnőjére, s bármennyire szeretett volna legalább ott, Szirakúzában megfutamodni a beszélgetésükben felmerülő témákról való gondolkodás elől, kapcsolatuk természete nem engedélyezte a mellébeszélést.
Otthoni körülményeiről szólva röviden ecsetelte hát a kisebbségi lét sajátos voltát, az osztálykülönbségek elmosódottságát, az általános elproletarizálódást, majd kitért a kisebbségi lét pacifizmusára, mint követendő példára is.
Elmondta azt is, magában újra átgondolva, hogy noha Ulrike minden bizonnyal úgy gondolja, hogy az ő viszonyulása nem más, mint polgári ábránd, kapitalista érzelgősség, de nem tudja szervezett formában elképzelni a békét vágyók, új világot építők harcát. Rokon szemve, szeretete mindig a szegényeké, az elnyomottaké, de nem tudná vállalni a szervezett harcot.
Ő nagyon komolyan hisz abban, hogy az emberben a szeretet az egyedüli mozgató energia. Nem a rendszerek, a dogmák a fontosak, hanem az érzések, melyek az ember mozgását és cselekvését irányítják. Mert minden elmúlik. A társadalmi rendszerek épp úgy, mint az államok, a harci elszavak és a küzdőosztályok. A gyűlölet is elmúlik. Nevetségessé torzzá törpül.
Csupán a szeretet örök, mert hiszen a szeretet mindennek a mozgatója. L'amour que move il sole. A kisebbségi lélek pacifizmusa, mint követendő példa.
Valahányszor csak visszagondolt erre utólag, keserű öngúny lett urrá rajta.
A későbbi sorozatos beidézések során alig leplezhető zaklatottsága mindennél jobban elárulta, hogy udvarias hallgatása és szűkszavú válaszai mögött milyen súlyos, egész idegrendszerét átjáró félelem rejlik.
A kisebbségi lélek pacifizmusa.
A megfélemlítettség minden nagyra törő pacifista ábránd meleg ágya.
Szeretet mozgat napot és minden csillagot.
Csak a létezés egyöntetű szedetvedettsége teremthet olyan távlatokat, amelyekben semmivé válik néhány emberöltő, áthidalhatóvá évek, sőt, évtizedek, amikor az örök világosság fényeskedik a születés pillanatától mind halálig, s egyedül a szeretet mozgás törvényei jutnak érvényre.
Így álmodik a nyomor lázálmokat, hiszen amúgy nem váltakoznak itt fények és árnyak, egyöntetően sötét van. Méltán vedhetők hát a vigyázó szemek. Ó, mandula fácska, kicsi Fillis, eleve az örökké valóságra.
A visszautasított útlevél kérelmek sorozata mindinkább arra kényszerítette Aurélt, hogy kezdjen valamelyes tájékozódni maga körül a mindent ellepő sűrű homályban.
Mások kéziratainak javítgatásába merülve, estelente egyre mélyebb gyökeret vert benne a felismerés, hogy számba vehető jelen idő helyett ő már most, jelen idejű életében sem más, mint a távoli jövő zenéje.
S mintha sorsa is e szerint alakult volna, mindaz, ami vele és körül...